Jézus mondja, aki szomjazik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumának 21. fejezetéből fogom olvasni, az első 14 versből, majd pedig Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 25., 26., 33. és 34. versekből. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánáél a Galileai Kánából, meg Zebedeus fia, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a 3. alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. A Máté evangéliumából. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. És a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten megállja az ő igéjét, azért, hogy mi ezt megérthessük és befogadhassuk. Gyertek, imádkozzunk! Hadd adjunk most hálát neked először, azért, édesatyánk, hogy eljöhettünk ide a te házadba, ahol hisszük, hogy nem csak mi, emberek várjuk egymást, de legfőképpen te vársz minket. Vársz minket a te életet adó igéddel, amelyen keresztül kijelented magad, tanítasz minket. A te lényedről, a te akaratodról, de amelyen keresztül rólunk is beszélsz. Hisszük, hogy ezen a délelőttön is azért hívtál minket, gyűjtötted egybe a te népedet, hogy taníts minket és szólj hozzánk. Kérünk is azért most, Szentlélek Úristen, hogy világosítsd meg szívünket, elménket, segíts az elcsendesedésben, add, hogy egyen-egyenként megérthessük, befogadhassuk a felénk hangzó isteni szót. Áld meg, kérünk, az ige hirdetőjét, az ige hallgatóit. Jézus Krisztus nevében kérünk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyan, mint a mi atyánknak a folytatólagos magyarázataként olvasom azt, Máté evangéliumának 6. részének 11. verséből. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kedves szeretett testvérek, amikor a Biblia első lapjaiban, a Genezis könyvében arról hallunk, hogy Isten véghez viszi az ő teremtő munkáját, akkor azt úgy bontja ki számunkra a Szentírás, hogy Isten megteremtette a láthatatlan és a látható világot, a mennyet és a földet. Isten volt az, aki elválasztotta az elemeket egymástól, ő volt az, aki élhetővé tette ezt a világot, és betöltötte lelkével, szeretetével, úgyhogy amikor a teremtésnek minden egyes napján elemzi Isten, hogy mindaz, amit elvégzett, az milyen, akkor a mienséget úgy fejezi ki, hogy jó. És ez azt jelenti, hogy működőképes, életképes. Mindaz, amit Isten tett, jó, célszerű és hasznos. És amikor Isten elhelyezte az embert, mint egy a teremtésnek a csúcspontjaként az Éden kertjébe, akkor kedves testvérek, őrálló helyre helyezte el Isten az embert. A látható és a láthatatlan, a menny és a föld mesdjére helyezte el Isten az embert. Ezért az embernek a szükségletei nagyon különlegesek, mert hiszen hallunk arról, hogy van egy Abraham Maslow nevezetű úriember, aki egy úgynevezett szükséglet hierarchiát hozott létre, amelyben megfogalmazásra kerülnek az emberi szükségletek, fiziológiai szükségletek, éhség, szomjúság, szexualitás, biztonsági szükséglete is van az embernek, fizikai védettségre, kiszámíthatóságra. Aztán szüksége van az embernek szeretetre, valahová tartozásnak a szükségét hordozza magában az ember, kell az embernek a gyöngétség és a viszonzott szeretet kapcsolat. És aztán haladunk előrébb, kell az elismerés szükséglete, önbecsülés, mások elismerése. És aztán van kognitív szükségletünk, tudni, érteni, megismerni magamat, a másikat, a világot. És aztán beszél olyanról is, hogy esztétikai szükséglet, szimetria, rend és szépség. És aztán önmegvalósítás. Elérni a bennünk rejlő lehetőségeket. Hát ezt a, mondjuk úgy finoman, hogy ateista, pszichológikus szükséglet, piramist, keresztény ember úgy próbálja újraértelmezni, hogy az önmegvalósítás a keresztény ember számára elképzelhetetlen Isten nélkül. Krisztust kell megismernünk. És éppen ezért Isten igéje szeretne bennünket elvezetni arra az alap szükségletünkre, amikor az Úr Jézus buzdít bennünket arra, hogy kérjétek minden nap bátran és hittel, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bizony az embernek nem csak földi szükséglete van, hanem van mennyei szükséglete is. A látható és láthatatlan világ mesdjéjén, a menny és a föld határán álló embernek szükségletei vannak, reális földi szükségletei, s annál is reálisabb mennyei szükségletei. De ki az, aki ezeket betölti, ki tud erről gondoskodni? Hát kedves testvérek, amikor a teremtés történetében azt nézzük, hogy mi rendeltetett az embernek eledelül, akkor azt olvassuk, hogy ezt mondta az Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. És kedves testvérek, amikor megszakad a fonál, amikor az élet és halál mesdjéjére kerül az ember, amikor a bűneset következtében az ember elveszíti a létfenntartójával való zavartalan közösséget, mert ne felejtsük el, hogy a gyümölcs magától termett. A bűneset következtében Isten ezt mondja a 3. fejezetben, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Mégis, kedves testvérek, Isten gondviselő Istenünk. Azt mondta az első emberpárnak, ha esztek arról a fáról, meghaltok. Valóban a halál bejön az ember életében, de Isten onnantól kezdve, hogy az embert ki kell, hogy tessékelje az Éden kertjéből, és az Éden kerten kívüli életet kell, hogy éljen az első emberpártól kezdve minden ember, Isten gondviselő szeretete azon fáradozik, és láthatjuk a kibomló üdvtervét az Istennek, hogy Isten képes az ő egyszülött fiát elküldeni az Éden kerten kívülre hozzánk, azért, hogy meghirdesse, aki éhezik, jöjjön én hozzám, és aki szomjazik, jöjjön, és vegye az élet vizét ingyen. Szeretné Isten a szívünkre helyezni, hogy minden létszükségletünk, ami felmerül, erőlködhetünk fizikummal, talentumainkkal, emberi erővel, értelemmel, de bármekkora legyen, ami kenyerünk otthon, bármennyi legyen, ami anyagi erőterünk, bármilyen is legyen, ami kapcsolati szféránk, kedves testvérek, ami létszükségleteinknek alapvető betöltője, maga a mennyből alászálló kenyér. A létszükségleteinknek ő a betöltője. Jó Sándor az ige magyarázatában olyan gyönyörűen bontja ki, hogy mi számunkra a mi atyánk, és mi számunkra ebben a negyedik kérés. Azt mondja, hogy olyan ez, mint a szivárvány, amelynek a spektruma, a prizmán, mikor a fény megtörik, akkor a szivárványnak a színei láthatóvá válnak, és benne van minden szín, minden fény, Istennek minden kegyelmi ajándéka. Olyan a mi atyánk is, benne van az emberi élet minden szükséglete, testi, lelki, egzisztenciális, eföldi, mennyei, külső, belső. Istennek mindenre van gondja, nem csak a csillagokra. Nem csak a mennyei égi testeket tartja számon az Isten, hanem arról hallunk, hogy még a mi fejünk hajszálai számon vannak tartva. Istennek ennyire fontos a materiális világ. Annyira fontos, hogy nem más módon, hanem emberi testben léped be ebbe a világba. Kedves testvérek, az emberi testben összpontosul legjobban az anyagi. Ebben az emberi testben éljük át legjobban a szükségeket. Azt, hogy nincs. Olyan fájdalmas az az állapot, mikor az ember nélkülöz. Nélkülöz. Lehet az szeretet, lehet az egy karaj kenyér, lehet az egy jó szó. De mi is igazából a mi mindennapi kenyerünk? És amikor erről elmélkedik Luther Márton a Kiskátéjában, és ennek tartalmával teljesen egybehangzó Kábi János tanítása is, akkor ezt olvassuk a kenyér definíciójáról. Mindazt, ami a test táplálásához és szükségének megelégítéséhez hozzá tartozik, az étel, az ital, a ruházat, a cipő, a ház, a föld, a jószág, a pénz, a javak, a kegyes és jó házastárs, engedelmes gyermekek, istenfélő nép, nemes felsőbbség, jó kormányzat, jó idő, béke, egészség, tisztesség, mértékletesség, jó barátok, rendes szomszédok és más egyéb hasonlók. Mind ez a mindennapi kenyér. És amikor jobban megvizsgáljuk azt, hogy mi is ez a kenyér, kedves testvérek, akkor azt látjuk, hogy a keleten készült kenyér mind állagát, mind ízét, látványát tekintve egészen más, eltérő, mint a mi újkori kenyerünk. Azt láthatjuk, hogy általában vékony lapos kenyérféleségről, lepényről vagy lángosról beszélhetünk. Ezzel találjuk magunkat szembe, akkor is, amikor Illés prófétát táplálja az Isten, akár a kérít pataknál, amikor hollók táplálják, tudjuk, hogy húst, kenyeret és vizet fog kapni az Isten embere, mert Isten tudja, hogy a prófétának nem csak Szentlélekre van szüksége, hanem testi erőnlétéhez, testi táplálékra is. Nagyon nagy baj az, amikor bizonyos vallási irányzatok elviszik a dolgot olyan irányba, hogy nem kell a testet megbecsülni, hogy teljesen meg kell vetni az anyagi világot, nem azt az Isten adta is, hogyan hallottuk, jónak teremtette. A bűn az, ami megmételjezi az embert, ami mindenhez való viszonyunkra, az anyagira is rányomja a bélyegét, egészen a kenyérig menően. És éppen ezért, amikor arról gondolkodunk, hogy mi a kenyér, akkor azt láthatjuk, hogy búzából vagy árpából készült, az Úr Jézus korában is erről hallunk, amikor megvendégeli az 5000 vagy a 4000 embert, árpa cipócskákról hallunk. Tudjuk azt is, hogy a napi használatra a kovásszal készült kenyeret készítették Jézus korában is. Maga a kovász az egyébként egyiptomi találmánynak számított, és ők lótuszvirág magjaiból készítettek kenyeret, lótuszkenyeret. Tehát az arab világ egy nagyon sokszínű kenyérfelhozatallal bír. Egészen úgy, hogy ezeket a lepény formájú és elég hamar kiszáradó és könnyen törhető kenyereket, talán még vannak, akik emlékeznek, hogy magyarul úgy nevezték, hogy bakaró. Ez pedig az arab világban úgy jelenik meg, hogy matesz. Tehát nagyon sokféle és nagyon mély tartalma van a kenyérnek. A szakrális jellegű kenyere az Isten választott népének viszont mindig kovász nélkül készült kovásztalan kenyér volt. A Páska ünnepéhez kapcsolódóan hallunk erről, a kovásztalan kenyerek ünnepéről, amely 7 napon át tartott. A Szent Sátorban és a templomban is megtalálhatjuk majd a szent kenyereket, a szent kenyerek asztalát, mert Isten népe soha nem veszítheti szem elől azt, hogy Isten a pusztában, amikor a választott népet terelgette, akkor segítségére volt, hogy szükségletét betöltse. Mannát és fűrjet adott nekik. De milyen az ember? Az Úr hiába megadta nekik a mindennapra betevőt, mégis voltak élelmesebbek, akik az Úr szavát félretolva elkezdtek gyűjteni, felhalmozni. Az Úr mivel szégyenítette meg őket, hogy megromlott? Rájuk rohadt a felhalmozandó ételkészlet mennyiség, és így, kedves testvérek, meg kellett, hogy tanulja a választott nép, hogy elég minden napnak a maga baja, vagyis a napi kenyeret kell tudni várni, és azért hálát adni az élő Istennek. Amikor a kenyér szó jelentését megnézzük, mi magyar nyelvünkben mit is jelent, akkor az újkori magyar köznyelvben csak is a magas erjesztett kenyeret ismerjük el kenyérként, illetve a lepény kenyeret. Érdekes, hogy az európai néveknek a nyelvezetében ide tartozik a kenyér fogalmához a kenyérnek az ős története, tehát a magvak, amelyeket megrágtak, aztán megpirítottak. Aztán a kása, amit először készítettek a gabona magvakból. Aztán tovább megy, és egészen a legfinomabb kalácsig terjedően a nyugat-európai nyelvek sokszínűsége mutatja, mennyi mindent ért a kenyér fogalma alatt. És tanítani akar bennünket még tovább az értelmező kézi szótár, amikor azt mondja, élelmiszer a kenyér, fogalom, amely egy nép vagy népcsoport számára alapvető, napi, nélkülözhetetlen táplálékot jelent. Egy nép mindennapi kenyere lehet sokszor nem csak a gabonából készült kenyér, hanem a fák gyümölcse. Hogyan kezdődött? Neked adom a fák minden gyümölcsét. Isten gondviselő, szerető mennyei édesatyánk, hogyan tessékeli ki az első emberfát az édenkertjéből? Úgy, hogy felöltözteti őket. Ez is kenyér volt akkor, hogy mezítelenségüket ne szégyeljék, egy új szükséglet, ami a bűn következtébe számottevő az ember számára, Isten már akkor betölti a bűnös ember szükségletét, felöltözteti, és úgy küldi el. Az édenkerten kívülre. És hogy Isten mennyire szeretett, mutatja ez azt, kedves testvérek, hogy Isten az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, Az Éden kerten kívülre küldi el az emberhez, és hol születik meg az Úr Jézus Betlehembe? Bétlehem, kenyér háza. És Betlehembe mibe fektetik bele az Úr Jézust? Jászolba. Jászolba, amibe az állatoknak, a jószágoknak az eleségét tették, abból táplálkoztak. Isten a mindenkori ember elé teszi Krisztust, és azt mondja, hogy gondom van a testetekre, lelketekre, minden szükségetekre, de értsétek meg, légy szükségleteiteknek a legalapvetőbb betöltője nem lehet más, mint az élő Isten, mert neki van reálisan gondja az anyagi szükségleteinkre, és reális gondja van a lelki szükségleteinkre. Olyan gyönyörű, amikor az Úr Jézus a tanítványokkal együtt van, amikor megvendégeli a 4, máskor az 5000 embert, amikor a tanítványok kétségbe vannak esve, hogy Urunk, hát nagy sokadalom van itt. Hát egész nap téged hallgattak, megjegyzem, éhesek sem voltak, mert a lelki szükségleteiket Jézus betöltötte. Jézusnak mégis gondja van a testi szükségükre is. A tanítványok aggodalmaskodnak, tele vannak szorongással. Hát, hogy fogunk mi ennyi embernek enni, adni? És az Úr Jézus az egyik evangéliumi híradás szerint még fel is teszi az ire a pontot, mikor azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni. Átéljük a tanítványok kétségbe esését, amikor ma szeretett szolgálat vasárnapján arról gondolkodunk, hogy avagy mindaz a táplálék, amit Isten ma is ad erre a teremtett világra, nem lenne elég minden embernek? Én úgy gondolom, hogy igen. Miért van az, hogy az ember csak a maga szükségletei körül forog, vagy csak a sajátjaira tud gondolni? Jézus a mi atyánkban oly szépen akar minket tanítani. Miután a szívünkre helyezi, hogy hogyan járuljunk Isten elé, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Előtte jöjjön el a te országod. Az ember nyelvét ráállítja arra, hogy a mi mindennapi kenyerünket, nem az önző ember ambícióit akarja az Úr Jézus növelni, hogy kér csak ki, ami téged megillet, ez jár neked, ez neked jár. Ez a világnak a lelkülete. Jézus arra tanít, hogy legyél tekintettel másokra is. Kedves testvérek, miközben a hűtőbe, vagy az éléskamránkba, fagyasztóba, talán több napra vagy hetekre is van félretett élelmünk, kérdés, hogy vajon a lelki kamránk polcain van-e néhány percre elegendő lelki eledelünk? Hogyan is állunk ezzel? Hogy mi van otthon az élés kamrába is? Mi van a szívünk asztalán? Annyira kiózanító, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ott, ahol atyád titkon van, ő megfizet neked, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Tudjuk-e, hogy Jézus korában ez a belső szoba milyen funkciót látott el? Hát, kedves testvérek, ez volt az éléskamra. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, a zsidó lakás úgy volt kialakítva, hogy egyetlen egy elzárható szoba volt az éléskamra. Menj be oda, és még mielőtt az Isten felé fordulnál, ha szegény vagy, merd látni az üres polcaidat. Ha gazdag vagy, nézd csak meg, mennyi mindened van. Szembesülj a saját egzisztenciáddal, mielőtt az Isten egzisztenciája elé járulnál. Légy tudatába annak, hogy mit van. Menj be a te éléskamrádba, és adj hálát az Istennek, és merd őt kérni, mert neki gondja van tireátok. Olyan csodálatos, amikor az Úr Jézus feltámadása után több ízben is megjelenik a tanítványoknak. Nyilvánvaló, a tanítványok türelmetlen lelki állapotban vannak, mert Jézus az övék is, meg nem is. Már az Úr Jézus nem tart velük olyan állandó kapcsolatot fizikálisan, mint amilyen kapcsolatban volt velük, megváltó halálát megelőzően, éjjel-nappal fizikálisan együtt volt velük, hanem megjelenik a tanítványoknak, és a felolvasott ige részben is arról hallunk, hogy ez már a harmadik alkalom volt, amikor Jézus megjelent az övéinek. Simon Péter azzal kezd, hogy ő ráun a várakozásra. Nem így vagyunk mi is sokszor, majd én kézbe veszem a kenyér gondomat, majd én megoldom, majd én megdolgozok érte elvégre, magamnak köszönhetem a kenyeremet. És kiderül, kedves testvérek, hogy miközben a mai fogyasztói társadalom a trónusra a mammont helyezi, mert a pénzből lesz kenyér, a pénzből lesz lakhatás, a pénzből lesz minden, sokszor kórházok folyosóin tördeljük a kezünket, hogy a pénz nem old meg mindent. Hogy a pénz kevés, hogy ott, ahol nagy erő kéne, ott éppenséggel elégtelen. És Jézusnak mindig van útja a szükséget szenvedőhöz. Vigyük ezt magunkkal, kedves testvérek, mert mindnyájunknak megvan a maga szüksége. Vigyük magunkkal, zárjuk a szívünkbe, hogy Jézus tud arról a szükségállapotról, amivel ma is idejöttünk ő elé, mert oda megy a tanítványokhoz, akik egész éjjel hiába fáradoztak, Simon Péter ment elől, ő elmegy vissza halászni, és milyen a példamutató élet, a többi mind követte őt. És Jézus megáll a Tibériás tengernek a partjánál, és olyan gyönyörű, amit kérdez, annyira szívbe markoló, fiaim, van-e valami ennivalótok? Itt egy széles spektrumú tartalma van ennek a görög igének, mert itt nem csupán kenyérre gondol, hanem mindenféle élelemre, testi-lelki jókra, ami az ember minden szükségét betöltheti. Jézus ezt kérdezi, megvan-e mindenetek? Megvan mindenetek? Van-e valami ennivalótok? S a tanítványok annyira őszinték, és azt mondják, hogy nincs. Úr Jézus, hogyha te nem vagy velünk, akkor nekünk nincs semmink. Jézus, ha te nem vagy velünk, akkor nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Úrunk, ha te nem sietsz a mi segítségünkre, akkor nem tudjuk, hogy hogyan helyezkedjünk el a munka világába, ki lesz a segítőnk, a támaszunk. Urunk, hogyha gyászban járunk, nincs más semmink, már teljesen megüresedett a kezünk, bármit is tettünk. Úr Jézus, hogyha te nem vagy velünk, nincs vigaszunk. Hogyan is mondja a 345. dicséretünk, én nagy Isten most előtted, szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz, bíztató szóval, italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. Úr Jézus, hogyha te nem vagy jelen az életünkben, minden létszükségletet betöltő hatalmaddal, akkor nekünk csak könnyünk van, keserűségünk, meg keserű sóhajunk, de abból sok, kedves testvérek. És ebben nagyon jók vagyunk, hogy ezt növelni tudjuk. Ebből annyi van nekünk elraktározva, hogy ebből tudnánk adni bőven bárkinek. Isten a szükségletek betöltője, és ő ma is hirdeti, amivel kezdtük. Mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Kóstoljunk bármilyen ételt, legyen bármilyen otthonunk, legyen bármennyi megtakarított pénzünk, semmink nincs, ha Jézus még nem töltötte be a legalapvetőbb szükségletünket, az örök élet igényét a lelkünkben. Olyan szépen fogalmazza meg ezt először is Augustinus, magadnak alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Aztán Blaise Pascal az, aki elsőként fogalmazza meg, hogy Isten alakú űr van bennünk, hogy van egy űr az emberi természeten belül, amit egyedül csak Isten, az élő Isten tölthet be. Reményik Sándor az Isten arc című versében fogalmazza ezt meg, egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe, fölibe ezért réteg tornyosul, de érzem, ezen rétegen alul csak nem tudom, miképp került a mélybe. Nagyon sokszor egzisztenciálisan tör felfele belőlünk ez az Isten alakú űr, amikor szükségünk lenne egy ölelésre, de nem emberire, amikor szükségünk lenne egy falat kenyérre, de nem búzából és árpából készültre, amikor szükségünk lenne vigasztaló szóra, de nem emberire, mert annak nincs igazából ereje. De nagy dolog, hogy Jézus jön és azt mondja, én vagyok a mennyből alászálló kenyér. Mert kérni a földi szükségleteid betöltését, de ne feledd el a mennyei szükségeket sem. Jézus szeretné ébrezgetni az életünket és kordában tartani, viselj gondot magadra, és viselj gondot arra a nyájra is, amit Isten rád bízott, családként, gyülekezetként. Ó, milyen nagy felelősségünk van nekünk, kedves testvérek, hogy mivel tápláljuk magunkat és szeretteinket. Vajon mire futja abból a táplálékból, amit magunkhoz veszünk nap mint nap? Vajon a gyorsan elmondott imáinkból mire futja, s a futtában elolvasott ígékből vajon fakad-e igazi létszükség betöltés? Kedves testvérek, Isten ajánlja önmagát. S olyan szép, amikor az új szövetségbe végignézzük, hogy hányan voltak Jézussal asztal közösségbe, farizeusok, írástudók, Simon farizeus. Meghívják Jézust ebédre, meghívják az asztalukhoz, és nem tudnak vele életközösségbe kerülni, mert jön a bűnös asszony és hozza a nádrus kenetet, és mindenét, az egész vagyonát Jézus lábára tölti, mert ez az asszony tudja, hogy nagyobb a földi kincsnél az az élet, amit Jézus neki adott. Simon farizeus pedig még ott tart, hogy magába füstölög, hogy ez az ember, ez a Jézus nem próféta, rituálisan tisztátalan marad. Értjük? Nem többe az élet az eledelnél. Nem többe az Isten kegyelmi ajándéka sok-sok emberi erőfeszítésünknél. Olyan gyönyörű a sasmadár példája, kiterjesztett szárnyait óriási fesztávolsággal, ráfekteti a levegő áramlatára. Ő megteszi a magáét, ő repül, de a levegő áramlata segíti, hordozza, emeli. Valahogy így kéne nekünk is. Amikor a mindennapi kenyérért és testi-lelki szükségleteinkért aggodalmaskodunk, mernünk kéne rábízni magunkat Isten kegyelmére, reformátorainknak azzal a szép jelmondatával, amelyet minnyájon ismerünk, orandó et laborandó, imádkozzál és dolgozzál. Időt kell szánni a lelkiekre, hogy Isten azt betölthesse, és megnyugodott lélekkel tudjunk szorgalmas, kitartó munkával, mint akik Istennek szolgálnak és dolgoznak, úgy viselni földi létünk kihívásait. Kedves testvérek, azt mondja Nagy László az Adjon az Isten című verse végén, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, s nagyon jól ismerjük, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Hát kedves testvérek, ezt a keresztény ember úgy, ahogy van, felejtse el. Mert amikor az Úr Jézus a kenyérrel együtt szerepel, az esetek többségében azzal a görög igével szerepel együtt, amit lámbánú igének nevezünk, S azt jelenti, hogy kap valamit, ha tesz érte valamit, hogy a tulajdonába kerüljön. Jézus mit tett? Azt mondjuk, vette a kenyeret. Kinek a jóságából? Gondviselő atya szeretetéből. És megtörte. És miután megvendégelte a sok ezret, még maradt 12 tele kosárral. Mert Isten nem szűk markú. Isten nem ember. Ez a mi bajunk, hogy azt vetítjük ki rá, amit az embereken keresztül megtapasztaltunk. Isten mennyei kenyér. Kérjünk, azt mondja az Úr Jézus, kérjetek, mert aki kér, az kap. Jakab apostol pedig azt hangsúlyozza, hogy akinek nincs bölcsessége, vagy bármi más az életébe kérje Istentől, de hittel kérje semmit sem kételkedve. Éppen ezért Turmezei Erzsébetnek a verse talán a legtalálóbb összefoglalója Isten gondviselő szeretetének, amelyel szeretném zárni bizonyságtételemet. Kenyérnek jöttél. Kenyérnek jöttél éhező világba, világosságnak sötét éjszakába, fényes hajnalnak örök ragyogásnak, vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak, jöttél útnak, igazságnak, életnek, s kicsin gyermekként jászolba fektettek. Jézus, Jézus, miért sínylődnénk hát éhezve, szegényen, miért tévelyegnénk világtalan éjben, tanácstalanul és halálra váltan, és úttalanul a hazug világban, mikor benned mindent megnyerhetünk, kis jászlad elé odatérdelhetünk. Jézus, Jézus, ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te eléd, Urunk, és szeretnénk mindenek előtt hálát adni gondviselő szeretetedért, hogy nap mint nap, minden egyes napon és naponként is minden szükségünket jól látod, felismered. Felismerted azt, hogy Ádámnak nem volt jó egyedül lenni. Felismerted azt is, hogy szüksége volt eled erre. Felismerted azt is, hogy a legnagyobb szükségünk a mennyből alá szálló kenyér volt, és az ma is. Mert minden létszükségletünknek betöltője te magad vagy, Urunk. Amíg te nem vagy a miénk, amíg nem ízleltük meg megváltó kegyelmedet, addig, Urunk, csak szorongás és aggodalom az életünk része. Ezért is kérdezel bennünket, miért aggótok a ti életetek felől, mit igyatok, mit egyetek, vagy mihel ruházkodjatok. Úr Jézus, mindez idáig megvalljuk, hogy éreztük és tapasztaltuk gondviselő kegyelmedet, és szeretném most is a te kezedbe letenni földi szükségeinket, épp úgy, mint a mennyei szükségünket. Szükségünk van rád, Urunk, mert nálad nélkül nincs ennivalónk, nincs igénk, nincs örök életünk, nincs vigasztaltatásunk. Így szeretnénk most is eléd hozni, Urunk, a világ minden testi-lelki éhezőjét. Kérünk, Urunk, gondoskodó szereteteddel töltsd be az emberiség minden szükségét, hiszen neked van hatalmad mindenre. Hálát adunk a szeretet szolgálatért, hogy oly sokaknak megérinted a szívét, hogy ne csak ajkukkal vallják a mi kenyerünket, Urunk, hanem a magukéból is tudnak adni és szolgálni, mert megismerték a te szeretetedet. Megvalljuk, édesatyánk, hogy addig nem tudunk igédnek engedni, amíg csak a földi kenyér javaiból élünk, mert megbocsájtani, szeretni, irgalmasnak lenni és adakozni csak azt tud, aki már megelégítetett a mennyei kenyér által. Szeretnénk könyörögni, édesatyánk, családjainkért, gyülekezetünkért, mindazokért, akiket ránk bíztál. Kérünk, Urunk, hogy gondviselő kegyelmedet terjeszt ki minnyájunkra, hogy egy se legyen, aki szükséget szenved közöttünk. És szeretnénk könyörögni, Urunk, így a betegekért, akik otthonaikba vagy a kórházakba sóvárogják gyógyító szeretetedet, légy irgalmas hozzájuk. Szeretnénk eléd hozni a gyászba törődött lelkeket is. Így szeretnénk könyörögni most sáfársági gondnokunkért is, Kovács Gáborért, s kedves szeretteiért, Urunk, amikor édesanyád zászolja, kérünk, Urunk, hogy vásd valóra igédet, mint anya vigasztalja fiait, úgy vigasztallak én titeket, mondja az Úr. Kérünk, édesatyánk, hogy te légy a gyászba megtörődött családdal és minden gyászolóval. Ezen a mai napon szeretnénk, Urunk, te eléd hozni mindazokat a gyászoló családokat is, akik a verónai busz baleset következtébe elveszített gyermekeiknek és szeretteiknek a földi maradványaihoz járulnak ma. Úrunk, erő fölötti az a feladat, amely ma vár rájuk. Urunk, csak imádságba tudjuk őket kísérni, hogy légy velük, te menj velük, Urunk, s amikor látják, hogy mennyire múlandó az élet, a leginkább általuk szeretetteken, adj nekik, Urunk, testi-lelki erőt és hitet, hogy tudják látni a láthatatlant, az élet urát, Jézus Krisztust is. Szeretnénk, édesatyánk, te eléd hozni gyülekezetünknek szükségeit is, és szeretnénk te eléd hozni, Urunk, a Jókai iskolát és óvodát, hogy te áld meg az ott folyó szolgálatokat is. Mennyei édesatyánk, minden teremtménye téged dicsér, mert te mindent megelégítesz. Ebbe a gondviselő szeretetedbe kapaszkodva kérünk, jöjj velünk az előttünk álló hét napjaira is, hogy megdicsőítsd a te nagy nevedet, Jézus Krisztusért. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és fordítsa feléd az ő kegyelmét, adjon neked világosságot az ő mennyei világosságából, és töltse be jó akarattal életedet az Úr. Amen.